Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Magasztaljuk Urunkat Isten tiszteletünk elején énekszóval. Énekeljük a 96. Zsoltárunk első verszakát. Elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 168. dicséretünket énekeljük mind a 4 verszakával. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Nyíljon meg a szívünk az ő szava előtt, amely most Márk evangélium a 6. fejezetéből hangzik hozzánk, a 45. verstől az 52. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bécsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban. Nem okoltak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk Isten szavára. Istenünk, örömmel lépünk házad csöndjébe minden alkalommal, mert itt megbékélhet a szív, és megcsöndesednek indulataink. Sok minden terhel bennünket, régi dolgok és frissebbek is. Elrontott ügyek, félre sikerült igyekezetek, mulasztások terhelnek mindnyájunkat, és talán azt sem tudjuk, mi is tulajdonképpen az életünk alapja. De amikor rád találunk, amikor a te közeledbe jutunk, akkor minden megváltozik. Újra érezzük életünk értékét, észrevesztük magunkban és másokban a jót, és derűk öltözik a szívünkbe. Add meg ezt most nekünk, Urunk, újra. Hadd halljuk hangodat, hadd ismerjünk rá az útra, amin előttünk jártál, és hadd bízzuk rád magunkat újra egészen. Ebben segíts, és áld meg minket Jézus nevében, a Szentlélek által. Amen. 294. énekünk első verszakát énekeljük most együtt. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely Márk evangélium a 6. fejezetéből hangzik hozzánk, tehát az előbb olvasott szakaszból, annak a 49. versétől az 52. verséig terjedő rövid részéből. Amikor meglátták őt, azaz Jézust, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Foglaljuk el a helyünket. Amit a Bibliában találunk, az rendszerint egy helyzet. Ilyen vagy olyan körülmények közt embereket látunk. Embereket, akik élik az életüket, megtörténnek velük dolgok, jók és rosszak egyaránt, aztán történik valami, beleszól az események értelmezésébe egy új hang, és attól fogva ugyanaz a helyzet egészen más fényben jelenik meg. Gondoljunk csak vissza a karácsony történetére, az első karácsony történetére. Ott van Mária, a fiatal nő, aki kapja az üzenetet, hogy gyermeket fogan, a Szentlélektől lesz a gyermek, és aztán az ő vőlegénye József is kap Istentől üzenetet, és leginkább József az, akinek talán nehéz lehetett ebben a helyzetben, hiszen szerette az ő menyasszonyát, nem akarta elbocsátani, nem akarta megszégyeníteni, megszégyenítve elbocsátani. És aztán, amikor megtudja, hogy valójában mi is történt, hogy nem az, amire az ember úgy először gondol, hogy biztos megesett az ő menyasszonya, hanem valami csodálatos történt. Az Isten lépett közbe, avatkozott bele az ember életébe. Akkor már mindjárt másképpen látja a saját és a menyasszonya Mária életét is. Sok történet van a Bibliában, ahol átértékelődnek az események, mert egy új hang megszólal. És talán erre van leginkább nekünk, a mindennapokban küzdő embereknek szükségünk, hogy megtapasztaljuk, lehet ugyanazt a dolgot más szemmel is nézni. Jézus a hegyen egymaga imádkozik. A tanítványait pedig ő maga küldte át a túlsó partra, de szembefúj a szél, a tanítványok küzdenek az evezéssel. Azt mondhatnánk, különös munka megosztás. Jézus imádkozik egymagában, a tanítványok pedig küzdködnek az evezéssel. De mielőtt igazságért kiáltanánk, azelőtt jó, ha észrevesszük, hogy rögtön itt az evangélista, az Isten szent lelkére figyelve egy nagyon fontos üzenetet rejtett el itt számunkra a történetben, és ez pedig az, hogy mennyire fontos helye van az imádságnak az életünkben. A cselekvésbe elmerült ember mindig az aktivitást magát tartja a legtöbbre. Azt, amiben küzdelmesen helytáll. Tesz valamit, legalább, nem csak imádkozik, mint ahogy azt némelyek hangosan megfogalmazzák. De ez a történet most azt mondja nekünk, hogy imádság, és a még oly fáradtságos munka is teljesen egyenrangú dolgok. Jó lenne megértenünk, jó lenne a szívünkbe zárni, és soha el nem felejteni azt, hogy aki imádkozik, az egyáltalán nem csak imádkozik, hanem a lehető legfontosabb dolgot teszi, amit ember egyáltalán tehet ezen a világon. Mert az imádságban az történik, hogy az asszonytól született egyszerű ember odaáll az örök Isten, a mindenható Úr elé, és vele beszéli meg élete dolgait. Ez pedig azt jelenti, hogyha ez valóban így történik, hogyha az ember tényleg Istennel hányja, veti meg élete szándékai, terveit, vagy éppen már megtörtént dolgokat, akkor azokról az emberi szándékokról, tettekről, letisztul a hiúság, az önzés, a versengés, a bosszú rejtett szándéka, és még sok más alantos dolog, indulat, amit egyébként, hogyha nem vinnénk oda Isten elé imádságban, akkor tovább hurcolnánk magunkkal. Imádságban derül ki sokszor bizonyos félelmekről, hogy mennyire fölöslegesek. Imádságban értékelődik át szívünk valamely érzése, és derül ki róla, hogy Isten előtt tarthatatlan. Imádságban kapunk erőt megvalósíthatatlan dolgok megvalósítására. És sokszor imádságban derül ki az is, hogy ahol mi nem látunk jövőt, nem látunk megoldást, ott mégis van legalább egy keskeny út, amin szépen és biztonsággal tovább lehet haladni. Ezért hát szépen elfér egymás mellett az evangélium lapjain a történet, hogy Jézus imádkozik a hegyen, miközben a tanítványok lent a tavon, a tengeren az evezéssel küzdenek, és nincs ebben az egyidejűségben semmi felháborító vagy érthetetlen. Mert, és ezt is ki kell mondanunk, mert valahogy így van ez, hogy a legnagyobb emberi erőfeszítés nem is az evezők húzása, hanem az számunkra, hogy imádságban odaalázzuk magunkat az élő Isten elé. Azt tűnik számunkra a legnagyobb erőfeszítésnek, hogy imádságban odahajoljunk a mi Urunkhoz, hogy a mi sikerre orientált és mindig cselekedni akaró énünket valahogy így oda vinni az Úr elé. Úgy tűnik, hogy ez legalább akkora erőfeszítés számunkra, mint a szél ellenében evezni a háborgó tengeren. Ezt üzeni nekünk ez a helyzet. Sokszor szokták gyerekek kérdezni azt, amikor az imádságról van szó, hogy de hát miért kell összetenni a kezünket, amikor imádkozunk? Hát pontosan ezért, hogy amikor imádkozom, akkor semmit sem teszek ezekkel a kezekkel. Nem veszem a szerszámot vagy a munka eszközt a kezembe. Sem a pénztárcám után nem nyúlok, meg nem nyúlok a mobiltelefonom után, hanem mindent letéve elcsendesedem az élő Isten előtt. Megszólítom az örökkévalót. Hát ezért teszi egymás mellé Márk evangélista is ezt a két dolgot. Tenni, végezni a munkánkat, igyekezni, tisztességesen, lelkismeretesen helytállni, fontos dolog, igen, fontos dolog. De legalább ennyire fontos, ha valaki imádkozik egymaga a hegyen, vagy az is lehet, hogy egymaga a családban, egymaga a munkahelyen. Csak legyen hűséges benne. Mózes imádkozott, az Ószövetségben olvashatunk róla, és amíg fenn volt a karja, vagyis amíg imádkozott, addig a nép győzött a csatában. De amikor elfáradt és lehanyatlott a karja, akkor vesztessé vált. Isten igéjéből az derül ki, hogy egy ember imádságához csodálatos lehetőségek vannak odarendelve. Aki imádkozik, az tehát nem csak imádkozik, míg a többiek tesznek valamit, hanem a legtöbbet teszi, amit mi földi gyalló emberek egyáltalán tehetünk. De nézzük tovább a történetet. Jézus a tengeren jár. Elindul a tanítványok felé. És a tanítványok a félelmükben kiabálni kezdenek, erről olvasunk, mert azt gondolják, hogy kísértet. Látják azt, hogy nincsenek egyedül a tengeren. És nem csak a zúgó szél, meg a hatalmas hullámok vannak ott köröttük, hanem van ott valaki más is, de összesen eddig jutnak el, hogy ez egy kísértet. Sok keresztény ember számára is Jézus összesen ennyi kísértet. Valaki, akitől tartani kell, akitől félni kell, mert hát ő olyan tökéletes. És akitől, meg akinek az igéjét, szavát, ha hallom, mindig lelkiismeret furdalásom támad. Mert hát hol vagyok én az ő tisztaságától és szentségétől? Hol vagyok én az ő szeretetétől? Hát sosem leszek én képes az igazán áldozatos szeretetre, különösen ha arra gondolom, hogy ő az életét áldozta oda értünk emberekért. Valahogy követnünk kellene őt, de inkább ő követ minket. Jön utánunk árnyékként. Ott van a de jó lenne dolgok világában. Jézus mint kísértet. Milyen szomorú állapot ez. Ahol emberek nem beszélgetnek vele, nem figyelnek rá, ahol ő egy különös, ismeretlen idegen csupán, és nem pedig az, akiben az élő Isten nyújtja a kezét a béke jobbját felé, és aki így érkezik, mint hallottuk itt a történetben, biztató szóval, én vagyok, ne féljetek, aki számára nem ilyen Úr Jézus Krisztus, akkor nem csoda, hogy az ilyen ember kiabál a félelemtől. Mikor lesz a kísértet Jézusból valóságos, velünk beszélgető, minket megbiztató Jézus? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Mert ő nem kísért, hanem ő az örök isteni én vagyok. És amikor Jézus ezt kimondja, akkor eszünkbe juthat az a történet, amikor Isten szólítja meg Mózest, és beszélget Mózessel, és Mózes megkérdezi, hogy ki vagy te, és a válasz az, hogy vagyok, aki vagyok, meg én vagyok az. Én vagyok. Az az Isten. Jelent meg az Úr Jézus Krisztusban, így mondja Jézus is itt azt, hogy én vagyok. Hát ne féljetek. Hát nem egy egyszerű ember közeledik hozzátok, és végképp nem kísértet, hanem az az Isten, aki megkönnyörült rajtatok, úgy annyira megkönnyörült, hogy lejött ide a földre, és közétek is közeledik hozzátok, és ő párbeszédet akar velünk emberekkel. Ő olyan, akivel lehet beszélni. És pedig nem csak abban az értelemben, hogy sokszor szól nekünk az igében. És mi hallhatjuk így őt, hanem abban az értelemben is, hogy biztosak lehetünk afelől, hogy amit mond, az nem hazugság. Nem mond mást, mint ami ő maga valójában. Nem más a lénye, mint a szava. Neki nincsenek hátsó gondolatai, be nem vallott szándékai. Ő az, aki velünk beszél. Milyen jó lenne nekünk is ilyen emberekké válni, akik számára a szó és a tett, a beszéd és az egzisztencia, az elvek és a valóságos életgyakorlat nem két külön világ többé. Minél többet beszélgetünk vele, annál inkább ilyenekké válunk. Enélkül azonban nem. Jézus Krisztus mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Milyen jó ezt hallani. Bízzatok, ha betegek vagytok, megláthatjátok a gyógyulást, és ha valami miatt mégsem, akkor megérthetitek a nehéz teher értelmét és tanítását a maga idejében. Bízzatok, ha kevés hitetek van, mert tőlem kaphattok majd új hitet és igazi reménységet. Bízzatok, ha most még nem vagytok képesek igazán a szeretetre, mert hogyha tudtok érte imádkozni, én megadhatom azt majd nektek. Bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Nem tudom, hogy ki találkozott már olyan gyermekkel, akinek úgy kellett felnőnie, hogy szüleinek a keze nagyon gyakran eljárt. Nagyon sokszor kapott pofont, vagy érték ütések őt teste más felületén. Az ilyen gyermeknél lehet azt megfigyelni, hogy akkor is, amikor valaki egészen más szándékkal nyúlna hozzá, talán éppen szeretné megsimítani, megsimogatni a fejét, vagy biztatóan megfogni a vállát, akkor is úgy megrezdül, és szinte úgy húzódik, hogy nehogy hozzáérjünk. Rajta hagyja a nyomát az embereken, hogy miként és kik között éltek, töltöttek el hosszabb időt, mint ahogy az ilyen kisgyermekeken is, de másokon is, más körülmények között is. De van ennek a dolognak egy sokkal jobb változata. Aki az Úr Jézus Krisztus közelségében, és aki az Úr Jézus Krisztus társaságában tölt sok időt, annak is valahogy a jó dolgok, mindaz, ami Jézus Krisztus lényéből árad, és sugárzik az ember felé, és amit kap, meglátszanak rajta, meglátszanak az arcán, a tekintetén. Ezek a jó dolgok hallatszanak a hangjában. Mert ez is nyomot hagyhat az emberen. Aki kísértetet lát, az kiabál félelmében. Aki pedig az Úr Jézussal van egy hajóban, az álmélkodik és csodálkozik. Min is? Azon, hogy ő Úr az elemek felett. Nevezhetjük szélnek és hullámoknak, de nevezhetjük megélhetési gondnak és munkanélküliségnek. Nevezhetjük gyermekeink és unokáink féltésének, hogy mi lesz velük egy ilyen világban, ahol a szenny, az erőszak ennyire áradhat, ahol pénzért minden van, és annak az ellenkezője is. Jézus Úr az elemek felett. Úr azok felett, amiktől mi rettegünk, amikkel mi nem tudunk mit kezdeni, mert nincs hozzá erőnk, hitünk, képességünk, és általában semmink. Ez a történet, amelyet hallottunk most a Márk evangéliumából, döntően és mindenek előtt erről szól, hogy az Úr Jézus Krisztus Úr az elemek felett, hogy nem a tengerés, nem a szélviharé a végső szó, de nem is a pénzé, és nem is az öregedésé, és nem is a halálé az utolsó szó, és még csak azoké sem, akiknek hatalmuk van, és helyettünk intézkednek. Az utolsó szó azé, aki velünk beszél, és aki Úr az elemek felett is. A mi harcainkban is ő mondja ki az utolsó szót, mert ő lesz az, aki a porunk felett megáll. És ennél kevesebbel ne érje be senki közülünk. Hogyha Jézus valóban Úr az elemek felett, akkor miért lenne olyan félelmetes dolog a testünk felbomlása? Vagyis az az idő, amikor mi magunk is elpolyunk majd. Hiszen aki először összerakott minket a föld porából, meg a saját lelkéből, hogy ne tudna maga elé állítani majd minket újra? Egy számunkra innen nem látható örök mennyei világban is. Vajon tényleg csak a testi felbomlásig láthat az, aki már valóban megtapasztalta, hogy Jézus Úr az elemek felett? Nem. Az ilyen ember tudja, és nem csak hiszi, hogy hozzá, azaz az Úr Jézus Krisztushoz érkezik majd azon a kapun át is, amelyen nincs visszatérés. Hozzá érkezik, és nála lesz, és vele lesz, és színről színre láthatja majd őt, és úgy fogjuk majd ismerni őt, mint ahogy ő megismert minket. Milyen más így készülni arra a bizonyos napra, hogy mindenkor az Úrral lehetünk, és az Úrral leszünk, hogyha itt rábíztuk már magunkat, hogyha itt már ilyen beszélgetős kapcsolatban vagyunk vele. Az apostol azt mondja, hogy igen, akkor mindenkor vele lehetünk. Hogyha az elemeké lenne az utolsó szó, akkor félelmetes a testünk felbomlásának vég a gondolata is. De hogyha behívtuk a hajónkba, az életünk hajójába az Úr Jézust, ha már most vele vagyunk, akkor boldogan készülhetünk arra az időre, amikor majd innen elmegyünk. Imádság vagy emberi helytállás? Azt hallottuk most ezen a mai istentiszteleten, hogy az imádság éppen olyan fontos, ha nem fontosabb, mint amikor mi az erőink megfeszítésével egyáltalán tenni tudunk jó ügyekért, önmagunkért, másokért. Legyen hát még több, egyre több imádság a szívünkben és a mindennapjainkban. Jézus vajon csak kísértet? Távolról látszó homályos alak, akitől félni kell? Aki nyugtalanítja a lelkiismeretünket? Vagy pedig már az, és számunkra is az, aki velünk beszél, mert érdekel bennünket, hogy mit akar mondani, mert figyelünk rá. Az az Úr lehet-e már számunkra is, akihez bizalommal fordulunk, bizalommal osztjuk meg a dolgainkat vele. A vele töltött idő, a beszélgetés, az majd nyomot hagy a döntéseinken, a szavainkon, de még a mosolyunkon, és a tekintetünkön is. Engedjük, hogy így legyen. És ha eljutott hozzánk a tengerenjárás történetének döntő üzenete, már hisszük és tudjuk, hogy Jézus Krisztus valóban Úr az elemeken is, akkor legyen békességünk, már most itt, a mindennapokban is. És legyen békességünk azzal a nappal kapcsolatban is, amikor innen majd el kell mennünk. Vár bennünket, megváltunk. Az ő atyának házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondta volna nekünk. Ő elment, hogy helyet készítsen nekünk, és majd visszajön, hogy magához vegyen minket, hogy ott lehessünk, ahol ő is van. Vigasztaljuk hát egymást is ezekkel a beszédekkel. Amen. 474. dicséretünket énekeljük most együtt. Úrunk Jézus, köszönjük, hogy közel vagy a megtört szívűekhez, és az erőtlen erejét megsokasítod. Áldunk téged, hogy annyi bajból, veszedelemből és mélységből megmentettél már minket. Köszönjük, hogy ma is közel jöttél hozzánk, és nekünk mondtad, bízzatok, ne féljetek. Szeretnénk sokat a te közeledben lenni, imádságban hozzád fordulni, még sokkal mélyebben, sokkal többször. Köszönjük a biztatást és az ígéretet, hogy valóban velünk vagy, és mi veled lehetünk itt, és egykor majd oda át is. Segíts minket őszintébb életre, és add meg nekünk, hogy közelséged nyomait viselhessük a mindennapokban úgy szavainkon, mint cselekedeteinken és gondolatainkon. Imádkozunk, Urunk, a bajban lévő testvéreinkért, akiknek gondjai vannak, akik nem találják a segítséget. Légy velük, és gyámolítsd őket. Gyógyítsd, kérünk, a betegeket. Vigasztald a sírókat, azokat, akiknek a gyászterhét kell hordozni. És adj erőt, kérünk, mindnyájunknak a jóra. Légy velünk szent lelked által, és tarts meg minket a most következő hét napjain is a te utadon, hogy le ne térjünk arról. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, aki ülj a mennyekben, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szava is nem minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az adakozást hirdetem az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Korintusi gyülekezethez írott második levél 9. részének 7. és 8. versei ezek. Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tisztelet után közvetlenül imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. Szeretettel várjuk a testvéreket erre az alkalomra is. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken délután 4 órai kezdettel felnőtt konfirmációi előkészítő alkalom lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekeknek is tartunk gyermekistentiszteletet. Kicsi babákkal pedig itt a földszinten, a babaszobában televízión keresztül lehet követni az istentiszteletet. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után 1-2 percre maradjanak még itt, és köszönöm szépen. Sok szeretettel hívom a testvéreket ma délutáni zenés állítatunkra, a hangversenyünkre. Ennek a kezdési ideje 5 óra. Várhegyi Lajos Gordonka művész fog közöttünk muzsikálni, akit zongorán Szekér Bernadett kísér. A részletes programot megtalálhatjuk hátul a hirdetőtáblán a plakáton, illetve a szórólapjainkból, a hívogatókból, még egy néhány vonat hátul a persely mellett. Várjuk hát szeretettel a testvéreket vissza ide délután 5 órára. Egyházunk Mátraházi konferencia központjában január 21-től kezdődő héten van lehetőség gyülekezeti tagok testvérek számára is pihenésre. Aki érdekel ez a lehetőség, kérem, hogy keressen meg engem, és akkor a részleteket, szükséges tudnivalókat még majd elmondom. Kérnénk szépen, hogy akik a gyülekezeti élettel kapcsolatos kérdőívet még nem hozták vissza, tegyék meg, hogy kitöltik és visszahozzák, és hátul a bejárat mellett található karton dobozba, amelyre rá is van írva, hogy kérdőívba helyezzék el. És köszönjük szépen mindenkinek az együttműködését. A Bármadas Református Gimnázium és Általános Iskolától kaptunk egy levelet, amelyben kérik, hogy hirdessük, hogy az iskola, tehát ez gimnázium és általános iskola felvételt hirdet református vallású gyermekek számára a 2013 őszén induló általános iskolai első osztályába. Részletek is vannak itt ebben a levélben, ezzel kapcsolatban is azt kérném, hogy akit érdekel, az keressen meg engem, és akkor tudok tájékoztató füzetet is adni az iskoláról. Hirdetem azt is, hogy keresztkérdések kurzust szeretnénk indítani februárban. Február 26-án kedden este kezdődne ez 7 órai kezdettel. Gyülekezetünkben már jó néhány éven keresztül többször is volt ilyen kurzus. Ez a kurzus 10 estéből áll, 10 alkalomból, és a kereszténység, tehát a Krisztus követéssel kapcsolatos fontos tanítások hangzanak el ezeken az estéken, úgyhogy közben Isten szent lelkét kérjük, hogy ne csupán ismeretek maradjanak ezek tanítások, hanem az életünk valóban megújulhasson, megváltozhasson közben. Hívjuk hát mindazokat a gyülekezetből is, akik szeretnének hitükben még jobban megerősödni, még közelebb kerülni az Úrhoz. Arra kérjük azonban a testvéreket, hogy vigyük el ennek a kurzusnak a hírét ismerőseink körébe, és hívogassunk olyanokat is, akik még az Isten igét, a Bibliát talán nem nagyon ismerik, nem sokat tudnak, az Úr Jézus Krisztusról, Isten velünk kapcsolatos tervéről, de azért már van bennük vágy, érdeklődés, szeretnének többet tudni. Beszélgessünk ezekkel a személyekkel, bátorítsuk őket, hívjuk őket. Ez a kurzus kiváló alkalom arra, hogy ezt az Urat, akiről ma is hallottunk, megismerhessük még jobban. Említettem már itt Isten tiszteleten, hogy egyházkerületünk, a Duna melléki református egyházkerület kiadott egy énekes füzetet, énekes könyvet kiegészítésképpen, tehát nem a most meglévő énekes könyvünk helyett, hanem mellé még kiegészítésként. Ennek az énekes könyvnek az a címe, hogy Krisztus az énekem. Most lehet mi kapni az egyházkerületnél, 1000 forint az ára. Azt kérném szépen, hogyha közülünk valaki szeretné ilyen énekes könyvet vásárolni magának, akkor az jelezze majd, és akkor összegyűjtjük, és akkor majd így együtt intézzük a megrendelést, illetve a megvásárlását. Ebből az énekes könyvből énekeltünk már egyébként itt az elmúlt vasárnapokon egyszer-egyszer. Az elmúlt napokban meg kellett állnunk ravatal mellett is. Így I.S. Ferenc ravatala mellett is, aki 1950. november 6-án Zsadányban született, és 2012. december 27-én Cegléden hunyt el. Ugyancsak most kísértük utolsó földi útjára az elmúlt napokban Horváth Sándorné Deák Erzsébetet, aki gyülekezetünknek is tagja volt. Ő 1927. június 1-én született Beszteregen, és 2013. január 3-án Török Bálinton hunyt el. Most is a mi Urunktól kívánunk békességet, erőt és vigaszt a gyászoló családok minden tagjának. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Legyen így. Most pedig a 275. énekünket énekeljük mind a 6 verszakával, az utolsó 6. verszakot majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!